16 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Déri Péter atyával, Csehi Mindszent plébánosával, Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégünket, Déri Péter atyát, a Csehi Mindszenti Mindenszentek plébánia plébánosát. A beszélgetésünk elején arra kérem, hogy ossza meg velünk, hogy az ön életében melyik az a bibliai idézet, mely az ön szívének kedves.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből van az én újmisés jelmondatom, és pap életemnek a jelmondata, a 8. fejezet, 28. vers, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Az ember, ahogy olvasta diákként is a Szentírást, meg ahogy minisztrálgattam, sokszor hallottam ezt a részletet, de igazán akkor vált számomra fontossá, amikor bekerültem a szemináriumba 2002-be Győrbe, és ott ismerkedtem meg Brenner János atya életével, nem mint hogy a szombathelyi diákként nem hallottam volna már róla, de ott kezdtem el komolyabban foglalkozni Brenner atya életével, szolgálatával, életszentségével, vértanúságával, és akkor gondolkodtam el, elmélkedtem el az ő újmisés papi jelmondatán, hogy mit is jelenthetett ez őnek 1955-ben, amikor pappá szentelték. Hogyan is indult el a papi pályán egy ilyen jelmondattal? Miért választhatta ezt a jelmondatot? És arra jutottam, hogy Brenner atya, amikor készült a papságra, tisztában volt avval, hogy milyen rendszer van, hogy akkor volt a kommunizmusnak talán a legerősebb, legvadabb időszaka, a Rákosi rendszer, aztán utána kicsit az enyhülve, Sztáli halála után Nagy Imréjéknek az időszaka, és ekkor készülni a papságra egy olyan világban, ahol üldözik az Istent, ahol kimondták azt, hogy már nem sok van az egyháznak hátra, hogy föl fogják számolni, meg ezt a babonaságot nem fogják sokáig tűrni az országban, akkor egy fiatal, lelkes, vidám, mosolygós pap mégis nagy szívvel, nagy szeretettel készül az Isten szolgálatára, meg az egyház szolgálatára, és ezt a jelmondatot választja: az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ő úgy indult neki a papi életének, hogy bármi is történjen, legyen az öröm, fájdalom, bánat, meghurcoltatás, vagy éppen a vértanúság, akkor ő kész arra is, mert az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Egy csodálatos jelmondat, és hát amikor készültem, hál' Istennek nem olyan körülmények voltak a győri szemináriumban, meg az országban, mint az 50-es években, a szabadság időszakát éljük, és azért az ember nem tudhatja, mit hoz a holnap. Hogyha nem is vértanúságot, hogyha nem is ilyen nagy megpróbáltatásokat, de hogyha belegondolunk a mindennapi életünkbe, kisebb dolgokba, hogy családba egy veszekedés, vagy nézeteltérés a szomszéddal, vagy utcabelivel, vagy munkahelyen konfliktus, és az ember mennyire ki tud kelni magából, hogy mennyire megbántottak, és akkor egy ilyenbe belegondolok, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Egy csodálatos, bátorító üzenet, hogy bármi történik velem a mindennapokban, legyen az jó öröm, boldogság, vagy legyen az megpróbáltatás, kereszt, betegség, szenvedés, vagy gyász, az mind-mind a javamra válik, hogyha az Istent szeretem, hogyha hozzá kapcsolom az életemet.
Esetleg vissza tud emlékezni egy konkrét ilyen esetre, amikor önt mondjuk megbántották, mi valami rosszul esett, és ez a mondat vigasztalta önt.
Amikor készültem a papságra, hát a kispapok sem szentek a szemináriumba, mi is csak emberek vagyunk, papok is, meg kispapok is, és voltak nézeteltérések, surlódások, ugyanafelé, a Krisztus felé törekedtünk mindnyájan, csak mindegyikünknek megvolt a maga útja, maga élete, maga hivatása, és volt olyan, hogy nem egyezett a másik kispappal az én véleményem, és lehet, hogy kölcsönösen megbántottuk egymást, lehet, hogy csak én éreztem úgy, hogy megbántottak, de akkor ez a mondat nagyon sokat segített, hogy hát ugyanafelé, az Isten felé haladunk, ugyanannak az Istennek a szolgálatára készülünk, csak ő egy másik úton jár, de én nekem ez a úgymond beszólása, vagy megbántása, amit tett, az a javamra válik, és hogyha van valami fájdalom, van valami megpróbáltatás, akkor nem háborogni kell elsősorban, hanem az Istenhez fordulni, és na Uram, ezzel mi a te szándékod, mi a te célod az én életemben?
Visszakanyarodva a kezdetekhez, a gyermekkoráról, kérdezem, milyen élmények, emlékek jutnak az eszébe?
Hát csodálatos gyermekkorom volt, mondhatom így, hiszen ha azt vesszük, akkor még egész fiatal vagyok, vagy legalábbis azt mondják a hívek. 1984. január 4-én születtem Zalaegerszegen, de Lentiben nevelődtem, Lentihez van csatolva egy kis falucska, Lenti Szombathely, és ott nevelődtem a családban. Van egy húgom, édesapám, édesanyám neveltek bennünket, meg a nagymama is velünk lakott, és csodálatos környezet, falu, nyugodtság, béke, szigete. Az ember ott a ház körül tevékenykedett, voltak állatok, birkák, lovak, tyúkok, meg nyulak, egy csomó minden, ami falun ott van az emberek életében, és én nagyon szerettem ezekkel az állatokkal foglalkozni, és templomba, ahogy jártam, volt egy idős atya, Komár József kanonok úr, nyugdíjasként ott volt Lentibe, és ő mondta nekem, hogy te Péter, így mondta, te Péter, a Szombathelyen a premontai atyáknak újraindult a gimnáziuma, én arra gondoltam, hogy neked jó helyed lenne ott. Hát aztán akkor voltam 5-es, 6-os, és mire odaértem, addigra megérett bennem, hogy na, én akkor Szombathelyre elmegyek, na, de nem azért, hogy pap legyek, hanem én nagyon szerettem az állatokat, állatorvos szerettem volna lenni, és akkor az Úristen ott azért nagyon szépen vezette az életemet, meg alakította a hivatásomat, hiszen a premontrai atyáknak nem volt külön kollégiuma, hanem a régi papi szemináriumba voltunk elszállásolva, akkor Egyházmegyei Kollégium néven, most pedig Brenner János Kollégium az intézménynek a neve, és ebben a kollégiumban voltunk elszállásolva, a régi szemináriumi szobákba ketten laktunk, nagyon jó szobatársam volt éveken keresztül, és minden este a szeminárium kápolnájába, vagy hát akkor ugye kollégium kápolnájába mentünk imádkozni szentmisére, meg hát a kápolnaitaja mindig nyitva volt, és bármikor be lehetett menni imádkozni, és ott az elején is sokat bementem, hogy na, én falusi gyerek, fölkerültem a nagyvárosba, mit fogok én itt csinálni, az iskola is erős volt, az első jegyek nem a legjobban sikerültek, és ott az ember mégiscsak megérezte, hogy hát ha az Úristen engem elhívott ide, ezen az idős atyán keresztül, vagy ide vezényelt, akkor ezzel valami célja van, és ott a kápolnában csodálatos oltárkép van, Kontuli Bélának a freskója, és a Krisztus király van középen, és mellett az Egyetemes Egyház szentjei, meg a Magyar Egyháznak a szentjei, és a szenteken elcsodálkoztam, hogy na, mindegyik, hol szerzetes, hol pap, hol püspök, hol civilember, és nagyon szépen eljutottak mindnyájan az Úristenhez, mindegyikük megtalálta maga hivatását, és amikor fakultációt kellett választani második év végén, akkor volt egy kis nehézség, hogy na hát akkor Péter, merre tovább? mert akkor már jóisten úgy kezdett hívogatni, hogy hát neked papnak kellene lenni, úgy éreztem belülről, de hát az énekhangom se a legjobb. Nagyon izgultam, amikor ki kellett állni, verset mondani, vagy szentmisén felolvasni, annyira tudtam dadogni, meg izgulni, hogy félreolvastam mindent, hiába olvastam el előtte. Hát mondom, így nem lehet kiállni papként a hívek elé, hát hogy lehet így majd prédikálni, meg misézni. És akkor volt egy nagyon kedves, nagyon jó káplanot lentibe, Kálinger Roland atya, akit mi csak Rozsi atyaként ismerünk. Ővele beszélgettem nagyon sokat, és ő rávezetett arra, hogy az Úristen engem a papságra hív, én nekem az Isten szolgálatában van a helyem, és nem az állatorvosok körében. Úgyhogy akkor én a biológia-kémia fakultáció helyett a hitten és a történelem fakultációt választottam, és mondtam, hogy uram, innen már nincs visszaút, akkor én nekem most már papnak kell lennem, és utána szépen készültem a papságra, sekrestés lettem ott a kollégiumban, és nagyon sok atyával találkoztam, akik ott jöttek hozzánk gyóntatni, bűnbánat, igeliturgián tartottak, meg ott a püspökség környékén nagyon sokat sertepert éltem, és úgy azért erősödött a hivatásom, látva a jó papi példákat, aztán így alakult az én hivatásom, és amikor jelentkezni kellett, akkor én mondtam, hogy hát én nem adom be sehova se a jelentkezésemet, majd az érettségi után Konkoly püspök atyához a püspökségre, és püspök atya fölvett, és Győrbe küldött szemináriumba tanulni. Ott hat csodálatos esztendő volt a Könnyező Szűzanya kegytemploma mellett. Nagyon szerettem a győri szemináriumot, meg örülök, hogy oda kerültem, mert amikor délutánonként kimentem sétálni, mindig a bazilikába betértem, és akkor a szűzanyánál, hogyha több időm volt, akkor hosszabban időztem, hogyha kevesebb, akkor csak egy-egy fohászra, egy-egy köszönésre a szűzanyához, vagy egy térthajtásra betértem, de annyira megerősített ott a szűzanya, hogy az elmondhatatlan. Meg hát ugye a bazilikának a másik két nagy kincse, a Szent László Herma, illetve Boldog Apol Vilmosnak a szarkofágja, ahol a vértan a püspöknek a földi maradványai nyugszanak, oda is gyakran elmentem, és kértem az ő pártfogásokat is, meg hát a segítségüket, hogy jó pappá tudjak nevelődni.
Ön Csehi Mincenten szolgál, mincenti bíboros szülő falujában. Az ön számára mit jelent ez a közeg, milyen lelki élményt ad?
2012-ben kerültem Csehi Mincent, az akkori megyéspüspök, Veres András püspök úr helyezett oda, és hát először kicsit féltem. Hát mondom, hat falunak a plébánosa leszek, mellette Budapestre járjak a kánonjogi intézetbe, készüljek a kánonjogi szaklicenciára. Hát ezt kicsit soknak éreztem, de aztán a püspök úr megnyugtatott, hogy Péter atya fogod-e bírni, úgyhogy akkor így indultam el Csehi Mincenten, hogy mellette kánonjogot tanultam hétfőn, kedden Pesten, és akkor a hét többi részében meg a hat falunak a lelkipásztori ellátását végeztem. Hát eléggé rossz állapotban voltak a templomok, vagy alulról vizesedett, vagy fölülről lázott be. A hat faluban hét templom van. A legkisebb templom lett rendbetéve, az összes többi az mind felújításra várt, illetve egy részük még vár is. Hát most is várjuk, hogy a pályázatokon mennyit tudunk nyerni, vagy mennyit kapunk, és akkor azokból az összegekből, meg a gyűjtéseinkből, meg támogatásokból miket tudunk megvalósítani. De aztán, amikor megláttam, hogy mennyi munka vár rám, meg még a tanulás is, akkor elkeseredtem, és akkor megint csak a jelmondatom jutott eszembe, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Még ez is, még hogyha itt vért izzadok, és annyit kell küzdenem, dolgoznom, de akkor is ez a javamra fog válni. Hát féltem is a bíborosos szülőfalujába kerülni, mert ez nem csak egy szép cím, hogy mincenti bíboros szülőfaluja, hanem ez igen nagy követelményekkel is jár, mind a hívek, de különösképpen is a plébános felé, mert azért mincenti bíboros úrnak a személyisége, az ő életpéldája, az egy csodálatos életpélda, amit követni nem egyszerű. Sajnos Mindszenty bíborosról egy nagyon rossz kép alakult ki Csehi Mindszenten is, Zalaegerszegen is, illetve az ő szolgálati helyein. Tudnélik, a kommunista rendszerben a bíboros úrra valami rosszat mondani, vagy valami rágalmat, hazugságot kitalálni, az jó pontot jelentett. Tehát, hogyha valaki valami rágalmat tudott a bíborosra ráfogni, vagy valami hazugságot kitalált, akkor ugye a helyi elvtársak szemébe magasabbra került, és sajnos ezek a butaságok, ezek a hazugságok mind a mai napig élnek. Vagy valamit félfüllel hallottak, és akkor hozzátették a maguk részét. Hogy egy példát említsek, Mindszenty bíborosról Egerszegen járja az a hír, hogy ostorral verte a kocsisát. Na most, amikor zalaegerszegi csoport jött, és akkor elmondtam nekik, hogy hát milyen hírek járnak Egerszegen, akkor alázatosan jelentkezett egy személy, és azt mondta, hogy az ő nagyapja volt a bíborosnak a kocsisa, és nemhogy megverte volna, akkor még ugye Pem József apát plébános, az ő nagypapáját, hanem amikor a nagymama beteg lett, akkor az apát plébános, Mindszenty atya belenyúlt a zsebébe, és azt mondta a kocsisának, hogy itt van a pénz, menjen is kezeltesse a feleségét. Tehát Mindszenty bíboros ilyen ember volt, és nem olyan, aki a kocsistól elveszi az ostort, és akkor megveri vele, mert valami nem tetszik neki. Tehát sok ilyen téves dolog van az emberek fejébe, amit sajnos nagyon nehéz megszüntetni, és én föltettem arra Mindszenty plébánosságomat, hogy ezeket a butaságokat, ezeket megcáfoljam. Minden hónap 29-én, ugye Mindszenty bíboros 1892. március 29-én született, és éppen ezért mi minden hónap 29. napján emlékezünk a bíboros úrra. Az ő szándéka szerint, ugye 46-ban elindította a nagy engesztelő mozgalmat, és mi is engesztelünk, imádkozunk magyar hazánkért, népünkért, illetve a bíboros úr mielőbbi boldoggá szenti avatásáért, és bízom benne, vagy hát hiszem azt, hogy a bíboros úrnak a boldoggá avatási eljárása ilyen szépen megy, abba benne vannak a mi imádságaink, a mi engeszteléseink is, és ahogy annak idején 7 évvel, vagy lassan 7 évvel ezelőtt, hogy elkezdtük ezeket az engeszteléseket, akkor egyre több helyen megjelent a hír, hogy hát mi 29-éken engesztelünk, meg imádkozunk a bíboros úr boldog avatásáért, és sok helyről kaptam az ország távolabbi részeiről, az Alföldről, Miskolc környékéről telefonokat, hogy hát Csehi Mindszent az ország másik felében van, ők nem tudnak eljönni hozzánk, de ebben az időpontban, minden hónap 29-én, februárban ugye 28-án, akkor 6-tól 8-ig vagy 8:30-ig van az engesztelésünk, 6 órakor Szent Óránval kezdünk, 7 órakor Szentmise, utána pedig körmenet a templom körül, és utána pedig imádkozunk a bíboros úr boldog avatásáért. Tehát így zajlanak ezek a 29-ei engesztelések, és én bátorítom a rádió hallgatókat, hogy szerte az országba, hogyha a naptárba beírják, hogy 29-e Mindszenty engesztelő nap Csehi Mindszenten, akkor ha többet nem, egy-egy fohászt, vagy egy-egy imádságot, vagy egy 10 rózsafüzért, ha elmondanak a bíboros úr boldog avatásáért, vagy engesztelésképpen, akkor ennek óriási eredménye lesz.
És én felhívnám akkor a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy 29-én a Mária Rádió is fogja közvetíteni ezt az imaórát. Ha olyan dolgokról kérdezem, amelyek a legnagyobb örömei az életben, olyan dolgokról, amiket ajándéknak tekint, akkor mi mindent sorolna fel?
Hát ugye először is az embernek a legnagyobb ajándék, hogy életet kapott. Életet kapott az Úristentől, a szüleim keresztül. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, meg nagy ajándékok a számomra. Édesapámat lassan egy éve, hogy elveszítettük, de az ő példája, az ő élete, az ő tanítása, az meghatározó volt számomra, igen nagy ajándék, de ugyanígy édesanyám is, meg nagy ajándéknak tartom a húgomat is. A papnak is fontos, hogy biztos családi háttér legyen. Aztán én kispapként megéreztem azt, hogy milyen jó, hogyha az emberrel foglalkoznak. És az Úristennek nem győzök hálát adni, hogy ad mindig olyan fiatalokat mellém, akik mellett ott lehetek, segíthetem a hivatásukat, meg a papságra való készületüket. Ezt is igen nagy ajándéknak tartom, de a jelmondatomnak köszönhetően, amit nap mint nap forgatok a fejembe, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, most már kezdek oda eljutni, hogy ha valami sikertelenség, vagy valami nehézség ér, akkor is föltekintek az égre, Uram, köszönöm ezt az ajándékot is, mert neked ezzel is valami célod van, én biztos, hogy nem így csinálnám, meg nem örülök neki, hogy így van, de hogyha te így gondolod, akkor én meg örülök ennek. Vagy legalábbis megpróbálok örülni, és akkor csak az a kérésem, hogy azt mutasd meg, hogy akkor ezek után hogyan tovább.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a kedves meghívást.
Déri Péter atyával, Csehi Mincent plébánossával, Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu